90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa az előző héthez hasonlóan most vasárnap sem fogja személyesen elmondani az úrangyala imádságot, közölte a Szent Szék. Az egyházfő február 14-e óta tartózkodik a római Gemelli klinikán. Ez lesz a második vasárnap, hogy nem tudja felolvasni a szokás szerint vasárnap délben elmondott beszédét, amelyet az úrangyala imádság vezet be. A pápát kezelő orvoscsoportot vezető Sergio Alfieri professzor a kezelés kezdete óta először péntek este adott tájékoztatást a 88 éves egyházfő állapotáról. Hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa túl van az életveszélyen, de állapota továbbra is súlyos, és még legalább egy hétig kórházi kezelésre szorul. Elmondta, a Szent Atya kérte, hogy részletesen tájékoztassák a sajtót, mivel semmilyen rávonatkozó információt nem akar elhallgatni. Azt mondta, hogy az igazat mondjuk, hangsúlyozta az orvos professzor. Sergio Alfieri tájékoztatása szerint az egyházfő önállóan lélegzik, jól reagál a terápiákra, a szíve erős, közérzete jó, de tudatában van annak, hogy az egészségi állapota súlyos. Megkezdődött a Trieszti magyar kikötő építése. A kormányt a gazdasági racionalitás vezette, amikor 2018-ban a beruházás mellett döntött, mondta Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A magyar állam tulajdonában lévő észak-olaszországi területen hatalmas partfal szakaszépítéssel, egy 50,000 köbméteres feltöltéssel kezdődik a magyar kikötő építése, amely a tervek szerint 2028-ban már teljes kapacitással működik majd, és kiszolgálja a magyar áruexportot, fogalmazott. Az államtitkár hangsúlyozta, ha nincs az országnak saját tengeri kijárata, saját tengeri kikötői kapacitása, akkor mindig másoknak lesz kiszolgáltatva. Ezt az állapotot szeretnék megváltoztatni, hiszen Magyarországnak a világ 34. legnagyobb exportőreként rendelkeznie kell olyan csatornákkal, amelyekkel a leghatékonyabban tud a globális ellátási láncokba bekapcsolódni, munkahelyeket tud teremteni, hatékonyabbá teszi a magyar exportot, segíti a magyar cégek működését, fogalmazott Magyar Levente. Veszélyben vannak az agrártámogatások. Az Európai Bizottság ezen a héten írásba adta, hogy csökkenteni az agrártámogatásokat és elvenni a gazdák pénzét, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Felidézte, hogy Brüsszelben a héten tették közzé a Vízió a mezőgazdaságról elnevezésű dokumentumot, amely bemutatja, hogy milyen jövőt szánnak az uniós agrárpolitikának. Kiemelte, a kép épp olyan borús, mint amilyennek sejtették. A bizottság tervei szerint a területalapú támogatások a jövőben csak a gazdák szűkebb csoportjának járnának, szemben a mostani gyakorlattal, amely alapján mindenki számíthat erre a támogatásra, terület nagyságtól függően. Az ördög a bürokrata nyelv részleteiben rejlik. A csökkentési szándékot virágnyelven úgy fogalmazzák meg, hogy feltételekhez kötött támogatásokról beszélnek, jegyezte meg a Fidesz európai parlamenti képviselője. Az illegális bevándorlással kapcsolatban a politikai változások megjelentek a nemzetállamok szintjén, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kifejtette, a lakosság nyugtalansága, elégedetlensége, biztonság iránti igénye jelentős változásokat hozott, nem csak a politika felsőbb szintjén, hanem tartományi és helyi szintjén is. Példaként említette, hogy a német közvéleménykutatás szerint párthovatartozástól függetlenül a német választók 70%-a azt szeretné, ha változtatna Németország a migrációs politikáján, ki kell toloncolni az illegális bevándorlókat. A kérdés, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság, ahol továbbra is erőltetik az eddig követett migrációs politikát, mikor jut el odáig, hogy változásokra van szükség, mondta. Sport. 40 ország több mint 180 sportolója vesz részt a jövő 2-től szombatig tartó junior műkorcsolya és jégtánc világbajnokságon, amelynek a debreceni Phoenix Arena ad otthont. Az eseményt felvezető sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Magyarországnak három versenyszámban lesz indulója. A nőknél Dzsumanyiazova Polina, a férfiaknál Vlasenko Alexej, a műkorcsolyázó párosoknál pedig a Wilberforce Lili Bérei Mózes József dúó lép jégre. Végül az időjárásról. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, míg az északkeleti-keleti tájak fölé fátyol felhők húzódnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Debrecenbe látogatunk, ahol egy környezetvédelmi konferencián professzor dr. Szűcs István, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi tanára az európai zöld megállapodás részleteit ismertette. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Mielőtt belekezdenék ebbe az előadásba, egy kérdést szeretnék feltenni. Nagyon sokat hallani, ugye fiatalok elég szép számba vagytok itt, hogy kinek van olyan ismerőse, aki klímaszorongással küzd, illetve ki az, aki hallott már valakiről, konkrét szeméről, aki klímaszorongással küzd, illetve klímaszorongásból fakadó depresszióra hajlamos, vagy ilyen depressziós tünetei voltak. Kérem, tegye már fel a kezét, akinek van ilyen ismerőse, van ilyen az ismerettségi körében. Akkor megpróbálok számolni eddig. 1, 2 hátul. Na hát körülbelül valami hasonló az arány a politikusok között is, körülbelül ugyanilyen. Ugye nagyon-nagyon nagy probléma ma Magyarországon, illetve pontosabban rosszul fogalmaztam, az egész világon, beleértve az Európai Uniót is, és természetesen az egyes tagállamok politikusait is, hogy legtöbbször csak politikai tőkét szeretnének kovácsolni ebből az egészből, és azt lehet látni, hogy sem a nagyvállalati vezetők legtöbbször, nagyon sok esetben, se a politikusok, se a kormányzati szférában dolgozó szakpolitikusok nagyon sokszor igaziból nem veszik komolyan. Ez nem azt jelenti, hogy ez helyes, csak azt szeretném jelezni, hogy sajnos ez viszonylag gyakori. Na most, hogyha mivel is fog foglalkozni ez az előadás, hát először ugye az európai zöld megállapodásról szeretnék egy pár szót szólni, amely európai zöld megállapodás célkitűzéseit gyakorlatilag senki nem vitatja a tagállamok között. A végrehajtással kapcsolatban azért már vannak fenntartások. Ugye ez körülbelül egy 5 éves megállapodásról beszélünk, jóformán majdnem pontosan 5 éves, ugyanis 2019. december 11-én mutatták be azt a koncepciót, amely koncepció egyébként Ursula von der Leyen nevéhez kötődik, tehát teljes mértékben az ő nevéhez kötik most már, és hát valószínűleg a történelemben is így fog bevonulni, amelynek célja a klímasemlegesség elérése 2050-re, vagyis hát az üvegházhatású gázkibocsátás mértékének a nettó nullára csökkentése az EU-ban. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy nem csak a széndioxidról van szó, természetesen ide tartozik még a metán kibocsátás is, ami viszont például a mezőgazdaságban viszonylag magas. Ugye ez az európai zöld megállapodás, ez a Green Deal egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amely a pénzügyi piacok szabályozására, az energiaellátás, a közlekedés, a kereskedelem, az ipar, valamint a mezőgazdaság és erdőgazdaság területén fog megfogalmazni bizonyos elveket, bizonyos intézkedéseket. Mindegyik teljesen egyértelmű, ugye? Energiaellátás, közlekedés, mezőgazdaság, ipar, stb. Kereskedelem. De ott van látszólag ott van egy kakukk tojás, a pénzügyi piacoknak a szabályozása, a zöld pénzügyek. Hogyan is lehet ezt értelmezni? Miért van erre szükség? Egyáltalán ez mit keres itt ezen a területen? Mert közvetlenül az ő ökológiai lábnyoma közvetlenül egészen alacsony. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy közvetve igen, mert a modern piacgazdaságok motorja, azt lehet mondani, az tulajdonképpen a pénzügyi piacokhoz kapcsolódik, illetve a finanszírozáshoz kapcsolódik, és hogyha a finanszírozás oldalról, tehát a gazdaság motorja oldaláról tudjuk kényszeríteni, és kényszerítő erővel tudunk fellépni, hogy fogadják el azokat a célkitűzéseket, intézkedéseket, amely majd egyébként az ambiciózus célokat fogják szolgálni, akkor természetesen már értjük ennek a szerepét. Egy nagyon-nagyon fontos szabályozó szerepe lesz egyébként a pénzügyi területnek. Ugye az európai zöld megállapodás céljainak a megvalósítása érdekében az Európai Bizottság ugye az összes szakpolitikai területen javasol intézkedéseket, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy minden ágazattól egy egységes fellépést követel, és az összes európai szakpolitikai területét integrálja, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy talán az energiaszektortól fog a legkomolyabb elvárásokat, vagy energiaszektor irányába fogalmazza meg a legkomolyabb elvárásokat, és a legnagyobb erőfeszítéseket majd az energiaszektornak kell tenni, de természetesen a közös agrárpolitika, a közös halászati politika is természetesen részét képezi. Tehát összességében ez a Green Deal olyan intézkedéseket tartalmaz, mint környezetbarát technológiákba való befektetés, innováció támogatása, tisztább közlekedési formák fejlesztésének a segítése, az energiaszektor széndioxid mentesítése, vagy esetleg az épületek, az épületállomány energiahatékonyabbá tétele. Na most milyen konkrét célokat fogalmaztak meg az európai zöld megállapodással kapcsolatosan? Mielőtt belekezdek a célokba, ugye, hogy az Európai Unióban az UHG, tehát az üvegházhatású gázok kibocsátásának közel 75%-áért egyébként az energiaszektor felel, de az energiaszektorban nem csak az energiatermelés, hanem a felhasználást is természetesen beleértjük. Na most az első ilyen célkitűzés az EU 2030-ra és 2050-re vonatkozó éghajlatvédelmi törekvéseinek a fokozása. 2030-ra 55%-ot kell, hogy elérjünk, és hát 20-50-re kellene a karbonsemlegességet elérni. Ami karbonsemlegesség ugye az alapvetően azt jelenteni, ez nem azt jelenti, hogy nincsen széndioxid kibocsátás, ez abszolút nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy a széndioxid megkötés és a kibocsátás az egyenlegben van, tehát gyakorlatilag ennek zéró lesz ennek a bizonyos egyenlege. Illetve az ipar mozgósítása a környezetbarát és körforgásos gazdaság érdekében, fenntartható és intelligens mobilitásra való átállás felgyorsítása, ami nem egyenlő az elektromos autózással, tiszta, megfizethető és biztonságos energiaellátás, talán ez lesz a legnehezebben megvalósítható célkitűzés, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség megóvása és helyreállítása, ez már erőteljesen érinti az agráriumot, energia és erőforrás hatékony építés és korszerűsítés, ennek is megvan egyébként az agráros vonatkozása, különösen az állati termék előállításban, szennyezőanyagmentességi célkitűzés a toxikus anyagoktól mentes környezetért, úgy szintén itt elsősorban a növényvédőszerek felhasználására, műtrágyák felhasználására kell gondolni, illetve a legutolsó, ugye a termelőtől a fogyasztóig méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszer vagy rendszereknek a kialakítása. Tulajdonképpen ezek az 5 évvel ezelőtt született európai zöld megállapodásnak a legfontosabb célkitűzései. Úgy, ahogy mondtam, hogy von der Leyen nevéhez kötődik, ez most már abszolút ő hozzá fogják kötni, és ez így fog bemenni a történelembe, mint hogy a 92-es megsári KEP reformok is hozzá egy személyhez kötődtek. Na most mi a stratégiának a mezőgazdaságot érintő célja? Ugye a stratégia keretet biztosít egy sor olyan jogszabályhoz, amelyeket a bizottság külön javaslatként dolgoz ki. Például az EU vegyi növényvédőszerekre vonatkozó jogszabályainak a felülvizsgálata, az állatok jólétét érintő új szabályok, az élelmiszerek pazarlására, hamisítására, címkézésére vonatkozó javaslatok, valamint egy átfogó mezőgazdaságot érintő reform. Talán annyit hozzátennék, hogy azért hogy fogalmazzak, nagyon buta és együgyű módon próbálták ezt megvalósítani. Például a növényvédőszer felhasználás esetében ugye célkitűzés volt uniós szinten, hogy 50%-kal ezt szeretnék mérsékelni. Ezt egyébként kvázi elszabotálta az egész Európai Uniós közösség, és ezt el is törölték, és egy egyszeri buta vezető ezt hogy próbálná megoldani? Hát, hogyha egy vállalaton belül vagyunk, akkor azt mondanánk, hogy ha összességében 50%-ot kell megspórolni, akkor minden szervezeti egység spóroljon meg 50%-ot, és akkor összejött az 50%. Na most ezzel ez volt a probléma is a műtrágya használat csökkentésével, hogy ugyanilyen egyszeri vezetőfejjel gondolkoztak bizonyos uniós szakpolitikusok, és azt mondták, hogy akkor minden ország 50%-kal csökkentsen. Csak könyörgöm. Nem ugyanaz Hollandiába csökkenteni 50%-ot, vagy Finnországban csökkenteni 50%-ot, vagy Magyarországon, vagy Görögországban. Tehát teljesen más léptékekről beszélünk. Arról nem is beszélve, ugye, hogy például Benelux államok egy része azért a nitrát direktívát azért egy kicsit elszabotálja, hogy itt nagyon finoman próbáljak fogalmazni. Na most a kihívások, ugye? Minden fronton cselekvést igényelne, ugye az épületeinket kellene energetikailag hatékonyabbá tenni, közlekedési eszközeinket kellene környezetbarátabbá alakítani, meg kell reformálni az élelmiszertermelésünket is, és melynek során el kell hagynunk a levegőre, talajra, vízre, és a vadon élő állatokra, illetve növényekre is káros növényvédőszerek, műtrágyák mértéktelen használatát. Ugye nagyon szép a megfogalmazás, csak ez egy nagyon általános megfogalmazás, mert a mértéktelen szón van a hangsúly, amit szeretnék kiemelni, és azt konkrétan 50%-ban próbálták meghatározni. Mivel ugye a természetes, úgymond szén megkötőink, szén elnyelőink, amilyenek az erdők is rohamosan fogyatkoznak, ugye meg kell fordítani ezt a folyamatot, Debrecen városát is ki tudnám emelni, ugye ültessünk 10 000 fát Debrecenbe programot, ami folytatódni fog, nagyon sok város egyébként erre rácsatlakozott, de majd beszélni fogok arról, hogy erre az adott vállalkozásoknak is lehetőségük van rácsatlakozni. A beruházásoknak egyre inkább elő kell segíteniük a fenntartható és klímabarát projektek a fejlődését, illetve hát az áruk előállítási módjának alkalmazkodni kell a körkörös gazdaság modelljéhez, ahol például textileket, építőanyagokat, elektronikát újrahasznosítják, vagy újra felhasználják az elsődleges nyersanyagok felhasználásának csökkentése érdekében. Egy szép mondat. Bejött egy új fogalom, amivel eddig nem találkoztunk, ez a körforgásos gazdasági modell, és majd egy későbbiek még picit beszélek róla, hogy hogyan is kellene ezt értelmezni. Ugye a megállapodáshoz kapcsolódóan, ugye emlékezzünk, 2019. decemberében fogadták el, már 2020. januárjában, meg márciusában, ezek látjátok a dátumokat, mind 2020-as dátum, megjelentek bizonyos bizottsági javaslatok. Hát az egyik ilyen a fenntartható Európa beruházási terv, ugye mindenképpen beruházásokra van szükség, hogy a célkitűzéseket meg tudjuk valósítani. Van egy méltányos átállási mechanizmus, amire egyébként majd 100 milliárd eurót különítenek el az Európai Unióban. Ugye egyik tagállam sem maradjon ki a fejlődés folyamatából, egy méltányos átállás legyen ezzel kapcsolatosan. Megalkották az Európai Klímarendeletet, amit egy év múlva már felül is bíráltak. Egy új európai iparstratégiát készítettek. Egy körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet, ami nagyon fontos, és ez minden ágazatot kell, hogy érintsen. A termelőtől a fogyasztóig stratégiát összerakták, illetve a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség helyreállítására irányuló stratégiát rakták össze, és hát tulajdonképpen itt is nagyon ambiciózusak az elvárások, mert én nem hiszem azt, hogy valódi biogazdasági terület növekedést ténylegesen el fogunk tudni érni, mármint azokat a célkitűzéseket, amiket meghatároztak. Na most milyen ennek a pénzügyi háttere, ennek a megvalósítása, ugye? Mert annak idején, ha emlékeztek, Monte Coccoli is azt mondta, hogy mi kell a háborúhoz, mert ez egyben egy háború, ez egy gazdasági háború is egyébként. A gazdasági szereplők, a társadalom és a gazdasági szereplők háborúznak. Ugye azt mondta, hogy pénz, pénz és még több pénz. Na most egy ilyen végrehajtásához is pénz kell, és a 2021-2030-as időszakban láthatjuk, mint egy 1000 milliárd eurós költségvetést próbálnak meg majd, nem is azt mondom, hogy elkülöníteni, gyakorlatilag idézőjelben összeszedni. Miért is mondom? Mert ebből lesz egy 503 milliárd euró, ami az uniós költségvetésből jön, ehhez kötelezően lesz várhatóan egy 114 milliárdos nemzeti társfinanszírozás, amihez közvetlenül fog kapcsolódni. Lesz egy méltányos átállás támogató alap, amiről beszéltem, hogy egy ilyen 100 milliárd eurós nagyságrendű, és lesz egy 279 milliárd, ami magán- és közberuházásokhoz fog kapcsolódni, és hát nem uniós költségvetésből, az innovációs és modernizációs alapból még egy 25 milliárd eurót várnak. A lényeg, amit jegyezzünk meg, hogy a 2021-2030-as időszakra mintegy 1000 milliárd euró az, ami rendelkezésre áll ennek a megvalósítására. Na most milyen globális kihívások vannak? 20-50-re várhatóan az élelmiszer esetében 70%-kal fog nőni a kereslet, mintegy 100%-kal fog növekedni az édesvíz, ugye nincsen odaírva, de ez természetesen az édesvizet fogja jelenteni, mintegy 70%-kal fog növekedni az energia iránti kereslet, és az urbanizáció, a lakosság 70%-a várhatóan városokban fog lakni. Ugye a népességet úgy becsülik, a népesség növekedésnek az ütemét, hogy 20-50-re mintegy 9 milliárd lakója lesz egyébként a Földnek, ami egy kicsit azért is olyan elkeserítő, vagy belegondolok abba, hogy amikor én általános iskolás voltam, én még 2,7 milliárd főt tanultam, hogy hát ez a Földnek a lakossága. Na most eljutottunk egy másik területhez, ugye? Beszéltünk már európai zöld megállapodásról, beszéltünk már arról, hogy körforgásos gazdasági modell, beszéltünk célkitűzésekről. Ugye az ENSZ-nek vannak fenntartható fejlődési céljai. 17 célt fogalmaznak meg, de a lényeg a részletekben bújik meg, és mintegy 169 alcélt fogalmaztak meg ezzel kapcsolatosan. Na most nyilván ezek az SDG célok, ez a Sustainable Development Goals-nak a rövidítése, ez cselekvésre szólítja fel mind a fejlődő, mind a fejlett országokat, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy mindezt úgy kellene megvalósítani, hogy közben a környezetvédelemre is koncentráljunk, és feleljünk meg a fenntarthatósági kritériumoknak. Na most itt jön be az a már-már elcsépelt mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk globálisan. És itt Ez azért is fontos, mert hogyha globálisan elhatároztuk és elfogadtuk ezeket a célkitűzéseket, jelzem, hogy 100%-ban elfogadták ezeket a célkitűzéseket az ENSZ tagországai, akkor ezt le kell bontani nemzetgazdasági szintre, nemzeti szintre, vagy pontosabban szupranacionális szintre, mint az Európai Unió, és bizonyos elemeket át is vett egyébként az Európai Zöld Megállapodás. Le kell bontani vállalati szintre, és utána természetesen ezt le lehet bontani egy háztartás szintjére, az egyén szintjére is. És hogyha mindjárt eljutunk oda a következő területhez, az ESG-hez, az ESG-n is tulajdonképpen szinte nincsen másról szó, mint ezeknek a célkitűzéseknek vállalati szinten történő megvalósítása, megvalósíthatósága. Mi is az ESG? Ugye egy mozaik szó, az environment, környezet, illetve a social, társadalmi és a governance irányítást jelenteni, de gyakorlatilag, ha ezeket megnézzük, mind a környezeti, mind a társadalmi, mind az irányítással kapcsolatos elveket, amiket vállalati szinten kéne megvalósítani, azok egy az egybe kapcsolódnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz. És egy picit ezt át is lépem, és amiről még szeretnék beszélni, ez a körforgásos gazdasági modell, amit ugye minden területen meg kéne valósítani, ugyanúgy az élelmiszergazdaságban is, ami nagyon-nagyon fontos, hogy újra kellene használni a hulladékokat, és van még egy nagyon fontos eleme a lineáris gazdálkodási modellhez kapcsolódóan, hogyha Keynesi gazdaságpolitikát tanultatok, akkor tudjátok, hogy minél gyorsabban használódjon egy termék, és majd a gazdaságot azt fogja pörgetni, hogyha mindig elhasználódik, újra termeljük, és minél inkább bővül a fogyasztás bővülésre épített a klasszikus kapitalizmusi modell. És hát próbáljuk ezt valahogy visszafogni, tehát meghosszabbítani a termékeknek az élettartamát, minél többször megjavítani, kötelezni a gyártókat arra, hogy olyan alkatrészeket építsenek be, ami egyébként megjavítható, tehát a megjavíthatóságra, és a hulladékra úgy tekintsünk, hogy egy másik ágazat, egy másik vállalkozásnak az esetleg egy inputja lehet, tehát mint erőforrásra, mint nyersanyagra tekintsünk a hulladékra, tehát a felújítás, a hulladék újrahasznosítása, az eszközök hosszabb élettartamának a tervezése, az gyakorlatilag ide tartozik, illetve az élettartamának a meghosszabbítása egy az egybe ide fog tartozni. És hát ugye összességében láthatjuk, hogy az ESG is, és az SDG célok is, a körforgásos gazdaság is egy az egybe kéz a kézben járnak, és tulajdonképpen mikor az ESG-ről beszélünk, az ESG-nek a megvalósításáról, hogy most először csak a nagyvállalati szférának kell megcsinálni, tulajdonképpen arról van szó, hogy azokat a globális célkitűzéseket hogyan tudjuk idézőjelben apró pénzre váltani, a napi működésbe beépíteni ezeket az intézkedéseket, hogy megfeleljünk azoknak a célkitűzéseknek, amiket egyébként meghatároztak. És végezetül annyit szeretnék összefoglalni, és nem megyek végig ezeken a feladatokon elolvasható, hogy hát hogy jön ide a tudomány, ugye? Itt egy agrárközgazdasági bizottságról beszélünk. Hát úgy jön ide a tudomány, hogy az Európai Unió is, és a világvezető is az ENSZ-be nagyon elegánsan átlépték azt a területet, hogy ennek egy tudományos igényességű nyomon követéséről lenne szó, erre lenne szükség. Megvannak azok a kötelező indikátormutatók, amiket mérni kell, de az indikátormutatók felének nincsen egységes, jól kidolgozott, tudományosan alátámasztott módszertana. Nagyon sokszor, hogyha ugyanazt próbáljuk meg kiszámolni, egy egyszerű széndioxid lábnyom kalkulációról van szó, három módszerrel akár 100%-ban eltérő eredményeket is adhat. Tehát itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezen célok megvalósításához kapcsolódó intézkedések végrehajtásának a tudományos nyomon követésére nagyon nagy szükség lenne, és hát nyilván ennek a szakbizottságnak, ahol most itt vagyunk, elsősorban az agrár élelmiszeripari területen hívnám fel a figyelmét, hogy ilyen típusú kutatásokra, ilyen típusú kutatási együttműködésekre mindenképpen szükség lenne, és bízunk benne, hogy a jövőben erre források is rendelkezésünkre fognak állni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben professzor dr. Szűcs István, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi tanára az európai zöld megállapodás részleteit ismertettem. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökümené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Végig is kíséri az egész életünket, hogy nem az döntő az életünkben, hogy ki hogy szeretné látni, hanem az, hogy mi az Úristen színe előtt tudjuk-e rendezni, és együtt Isten szeretetében megélni a kettőnk kapcsolatát és közösségét.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A házasság hetére készült interjúnkban Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét, Klárát hívtuk mikrofon elé. A házaspár őszintén beszél a kapcsolatukat meghatározó hitről, különböző habitusaik összeilleszkedéséről és életük változásainak közös, természetes, szeretetteli megéléséről. A házaspárt Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkész kérdezi.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Lélekhangoló mai műsorában. Egy házaspárral beszélgettek itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm így a vendégeinket, Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét, Klárit, akikkel régi jó ismeretségünk és kollegiális kapcsolatunk is van, így azért tegeződni fogunk. 36-37 évvel ezelőtt remelhetünk vissza talán a találkozásotok történetére. Honnan indult a ti kapcsolatotok?
1988 elején találkoztunk először evangélikus ifjúsági közösségben, Szarvason, az evangélikus új templomban, és én már teológus voltam, amikor minden hétvégén hazajártam, és az egyik alkalommal már ott volt Klári is. Azt úgy nem tudjuk szerintem behatárolni, hogy hanyadik ifjúsági óra után igyekeztem rögtön egyszerre távozni vele, hogy tudjunk még beszélgetni. De ezek nagyon izgalmas dolgok, és ez azt gondolom, hogy teljesen klasszikusan alakult. Azzal együtt, hogy mint minden fiatal, aki számára fontossá válik Isten szeretete, és megtapasztalja azt, hogy személyes vezetése van az Úristennek az életünkbe, ezt a kérdést is fel kellett tennünk magunknak, hogy akkor ő az igazi, vagy nem ő, mert a fiatalok szerelmesek lesznek valakibe, de az a másik valaki másba, és ez ilyen ifjúsági közösségekben is olykor jellemző, és az igazi csoda az, amikor viszonzásra talál a szerelem, amikor az Úristen két embert egymáshoz vezet igéken, az értelmükön, a szerelmükön keresztül, és ennek a csodáját átélhetik.
Klárita, hogy emlékszel erre a egymásra találásra?
Az ismerkedésünk, én úgy érzem, nagy része az azért így az ifjú órák utáni játék és beszélgetés közben, hiszen ott nem csak mi voltunk, hanem egy baráti kör volt, és fontos dolog, hogy megvolt az a lehetőség és idő és hely, ahol az ember tudott egy kicsit jobban ismerkedni.
Tehát volt egy adott keret ennek,
igen,
és nem
igen.
Voltatok mindenfélének kiszolgáltatva közben,
igen,
hanem
igen.
Nyilván egy baráti társaságban lehettetek együtt. Mennyire volt az fontos, hogy ez egy lelki közösség volt, közös a lelki alap, vagy a lelki elköteleződés?
Nem kellett azt átélnem, hogy mi történik, vagy mi történt volna akkor, hogyha valaki olyan irányába ébred bennem a szerelem érzése, aki nem hívő ember. De tudatosan már évek óta, mint nagy kamasz, tulajdonképpen világos volt előttem, hogy hívő ember lehet a párom, valahogy Isten igényén tájékozódva, én ezt éreztem természetesnek. Azóta aztán ezerfél évvel találkoztam, és az Úristen sokszor megáldott olyan házasságokat is, ahol nem így indultak. És tudom, hogy milyen küzdelmeket, milyen különleges élményeket kellett megtapasztalniuk ahhoz, hogy végül Isten szeretetét is közösen tudják átélni. De nálunk ez ilyen értelemben nem volt kérdés, mert mi már ott ismerkedtünk meg ebben a közösségben, tehát azt gondolom, hogy ami ilyen értelemben fontos volt számunkra, az egyúttal adott volt, és azt hiszem, hogy a szolgálatunkban is ilyen értelemben fontos volt, hogy amikor már mi vezethettünk ifit, foglalkozhattunk fiatalokkal, akkor szintén nem hazaszaladtunk az óra után, tehát a fiatalok számára a találkozás, a beszélgetés lehetőségét a szigorúbban vett lelki alkalom keretein túl meg kell, hogy adjuk, mert nem máshol keressék, hanem az egyházban, és azt gondolom, hogy a hosszú távú gyülekezeti kötődésnek ez is az egyik nagy ajándéka és alapja, és házaspárként is természetesen így kötődhetnek egy-egy közösséghez, ha ugyan olykor elkerülnek egy-egy településről, mint ahogy egyébként mi sem ott élünk már elég régen.
Klária, az előbb elhangzott, hogy amikor ti találkoztatok, akkor Péter már teológus volt, tehát lelkésznek készült. Ez mennyire volt számodra kihívás, vagy speciális ilyen szempontból, amikor alakult a kapcsolatotok?
Én nagyon örültem, hogy ő segített bizonyos helyzetekben, de szempont soha nem volt az, hogy milyen kihívások elé fogok majd nézni. Valahogy úgy az ember úgy az Istenre bízza a dolgokat, és akkor úgy lesznek dolgok, amiket majd megélünk együtt.
Hogy születtek meg az elköteleződések végül? Jól emlékszem, akkor azt mondtátok, hogy 1989 nyarán történt az esküvőtök, tehát egy másfél évnyi ismerkedés után.
Innentől már nem annyira sablonos. Nagy megérkezések. Szerintem egészen egyértelmű volt, hogy szeretjük egymást, együtt szeretnénk leélni az életünket. Egyértelmű volt, hogy én lelkészi pályára készülök. Tehát, ha Isten segít abban, hogy elvégezzem az egyetemet, és a püspököm felszentel, akkor azt fogadom el, ahova küld. Hogyan készültünk magára az eljegyzésre, vagy a házasságra, az annyira spontán volt, hogy kirándultunk az akkori Jugoszláviában, és ékszerbolt előtt álltunk meg, és elkezdtük nézni a karikagyűrűket. És ne vegyünk. De vegyünk. És bementünk, és mondták, hogy aznap kész is van. És egy nálunk valamivel idősebb, 30-hoz közel járó trabantunk volt. Már közösen dobtuk össze rá a spórolt pénzünket. Ugyan teljesen külön laktunk még, hiszen ő Szarvason, én már Budapesten. De hazafel az autóba jegyeztük egymást, és itthon jeleztük a családnak, hogy ez útközben megtörtént. Ilyen értelemben ezekhez a formaságokhoz mi olyan erősen nem ragaszkodtunk, és ez végig is kíséri az egész életünket, hogy nem az döntő az életünkben, hogy ki hogy szeretné látni az életünket, hanem az, hogy mi az Úristen színe előtt tudjuk-e rendezni, és együtt Isten szeretetében megélni a kettőnk kapcsolatát és közösségét. Templomi házasságkötésünk természetesen polgármesteri hivatalatva, akkor még tanácsháza volt, ez mind rendben megtörtént, de ott is egy alkoholmentes esküvő, nem vacsora, hanem ebéd, lagzi nélkül, rokonságokkal mindkét részről, de ott is kikötöttük, hogy bizonyos dolgokra mi nem vagyunk hajlandóak, és nem a klasszikus formában szeretnénk azt sem megélni.
To your shore, looking down at your footprints in the sand, I am saved, held by your tender arms. I see angels sway on the wind.
Mennyire befolyásolta a közös életeteket az a sok változás, ami ebben az időben volt. Azért ez az évszámot nézve, ez egy nagyon izgalmas időszak volt. A ti életetek hogy bontakozott, vagy kapcsolatotok, házas életetek ebben a kiszámíthatatlanul változó közegben?
Mi már éreztük a teológián, ennek a szele erősen megérintett bennünket. Biztos a fiatalos lázadás is sok tekintetben bennünk volt. A kapcsolatunkat ez ilyen értelemben nem befolyásolta és nem érintette. Sokan persze mondták, miután megtörtént a rendszerváltás, hogy Petikém, de tudtad, hogy hova kell menni, de jól csináltad. Mert ugye a rendszerváltás előtt azért teológiára menni az sokak szemében nem volt egy biztonság abban a régi világban, és ezt a nagyobb családunk is így élte meg, de az Isten hívásának azt gondolom nem szabad ellenállni. Én orvosi pályára készültem, ez a családi hagyomány miatt volt, de elég hamar eldőlt bennem, hogy az Isten hívása az a lelkészi szolgálatra szól számomra. Kláriban pedig az volt erős, én legalábbis mindig így éltem meg, hogy ezen a pályán azt az áldozatot mindig ő hozta meg, hogy ő kísért engem. Nem az ő világi pályája volt a meghatározó, ugye ő pedagógus, hanem sokkal inkább az, hogy legyen meg a család, a családi háttér, az a biztonság a gyerekeknek, ahol a sokféle változás ellenére, mert azért költözésekkel is jobban jár adott esetben gyakrabban a lelkészi pálya, mint egy világi pálya, és mindig ő követett engem, és tényleg az Úristenre bíztuk, hogyha az ő kezéből fogadjuk a hívást, és vesszük a következő szolgálati helyet, akkor neki is megadatik majd, hogy a hivatásában szolgálhasson, illetve akár a gyülekezetben úgy tudjon beépülni, hogy ott valamilyen módon áldássá legyen.
Klári, te hogy élted ezeket meg, hogy találtál arra erőt meg, stabilitást belülről, fölülről, hogy így a háttérben maradva mondjuk tényleg a családi egyensúlyt véd a változások közepette?
Nekem mindig nagyon fontos volt az egység, hogy a gyerekek ne érezzék meg azokat a helyzeteket, amiket az ember nehezen tud mondjuk változtatni rajta, tehát adott egy parókia, ahol mondjuk olyan rés van a falon, hogy belefér a kezed, és jön a hideg, ezeket mind úgy kell megoldani, hogy nekik a legjobb legyen. De még mielőtt nekünk megszületett az első gyerekünk, mi majdnem 4 évig együtt voltunk gyerek nélkül, és az nagyon szenzációs 4 év, majdnem 4 év volt. És azt gondolom, hogy amikor megérkezett az első gyerekünk, akkor az már egy nagyon várt, nagyon rákészült időszak volt, és hát a költözéseket, meg a változásokat, azokat szükséges dolgoknak éltem meg. Isten így rendelte. Nem volt egyszerű, mert kisbabával dobozolni, csomagolni úgy, hogy a férjed nem tudott lenni. De valahogy mindig úgy túl lettünk rajta. Legfontosabb az volt, hogy ez az egység, ez megmaradjon. És az, hogy jól érezzük magunkat, mindegy, hogy dobozok között.
Nem mindenki tudja ezt fölvállalni így. Tehát azért ezek mögött küzdelmes helyzetek.
Én annyira szerettem őket, és annyira jól is éreztem magam. Mindig igyekeztem megtalálni azokat a jó pontokat, amik örömet okoznak. Tehát eljártunk Tejért Nagyszénáson, megismerkedtünk ott a szomszédokkal, kialakult egy jó kapcsolat, akkor elmentünk a következő helyre, ott megint alkalmazkodtunk a helyi szokásokhoz, de nagyon sok barátom is lett. És közben pedig az, hogy a családnak egybe kell lenni, tehát hogy az egy fontos dolog, hogy amikor ő megérkezik mondjuk este, akkor mi jól legyünk, akkor mindenki a helyén van, mert mindenki alszik, vagy ha nem alszik, de étel is legyen, tehát hogy azért minden meglegyen.
És azért ebben volt egy fokozatosság, ugye egyetemistaként házasodtunk, és a gyermeket csak az egyetem utánra terveztük, és már az első szolgálati helyünkön voltunk, amikor Emma megszületett. És az egész ilyen értelemben szép lassan épül fel, de azért az mindig bántott, hogy tényleg sokszor hagytam őket magukra, vagy Klárit magára, például ezekben a költözésekben, meg dobozolásokban, azért tényleg egy extrém kihívás volt, de addigra pörgött már úgy fel az én szolgálatom, már 4 év után, hogy nagyon nehéz volt a féket is behúzni. Ez a lelkiismeretnek ezzel a részével szerintem sok lelkész küzd, hogy helytállni a gyülekezetben és a családban. Hát nekem biztos, hogy a családban kevésbé sikerült, ezt azért így bűnbánattal is mondhatom. Az Úristennek vagyok hálás, hogy közben a feleségem, aki egyébként nem volt egy ilyen alkat, tehát nem egy top menedzsert vettem el, egy nagyon szelíd lelkű lány és asszony, ő hihetetlen, hogy mi mindent vállalt fel az ügy érdekében és a család érdekében. És én hiszem azt, hogy az Úristen ebben így tud megerősíteni bennünket, hiszen ez egy fontos dolog, hogy pont erről szól a házasság. Két ember életközössége, amiben mindent együtt kell, hogy megéljenek, örömével, bánatával, és ahogy Klári mondta az elején, hogy kettőnknek is nagyon szép éveink voltak, amíg ajándékképpen megkaptuk az első gyermeket, de ugye a házasságnak nem a gyermek a célja, az egy ajándéka. A célja a két ember teljes közössége, hogyan lesznek ketten egy test, hogyan Szentíráson gyönyörűen mondja ezt el számunkra, és ezt kell tudni megélni. Mindegy, hogy csak ketten vagyunk, és nincs család, vagy van család, vagy már kirepülőben van a család, sokaknak ugye kirepülnek, nekünk még a felnőtt gyermekeink is otthon vannak. A babusgatás már nem úgy megy, ezért van egy nagyon aranyos kutyánk. Olyan értelemben nagyon fontos, hogy például nagyon sokat segít a kettőnk kapcsolatában is, mert a kutyasétáltatás közben ketten vagyunk, tudunk beszélni, és nagyon igyekszünk, hogy ezt ne egyedül kelljen vinni. Minden nap megpróbálunk egy ritmust találni, beszélgetni, nem szól bele más, nincs ott senki, aha, csak magunk vagyunk, mert nagyon nehéz sokszor ezt is megteremteni egy pár kapcsolatban, és nyilván ehhez jönnek még az utazások, ahogy a gyerekek nagyok lettek, Klári is egyre többet tud velem jönni, egyre többször kell az idős szülők felé is hazamenni, családi alkalmakat igyekszünk azért látogatni, mi is részt veszünk, de ott is az autózás közben megint csak egy nagyon nagy lehetőség, hogy olyankor beszélgetünk.
Továbbra is az evangélikus lélekhangoló műsor szól, benne Kondor Péter püspököt és feleségét Klárát, Győri Gábor Dávid kérdezi.
Lassan a fészekhagyás is bekövetkezhet, fölnevelődtek ezek a gyermekek. Mi volt az, ami esetleg a legnehezebb része volt ennek a dolognak? Klári, te hogy érted ezt meg, hogy tudtad gondosan úgy fölnevelni ezeket a gyerekeket, hogy közben ne izgult halálra magad,
hát,
hogy
talán
a
úgy,
jó létük meg legyen testileg, lelkileg?
Hogy a barátok hozzánk jönnek elsősorban, tehát hogy ott készek vagyunk arra, hogy sütemény legyen, szendvics legyen, nem baj, ha 8 pár 43-as büdös cipő van az előszobában. Ez az egyik része, hogy megteremteni otthon azt a légkört, hogy ő szívesen hazajöjjön, vagy szívesen hazahozza a barátait. A másik nehézség talán az volt, hogy az apa hiányt úgy pótolni, hogy megértetni azt, hogy most apa nem tud itt lenni. De attól még fontos vagy neki.
Voltak ebből krízisek?
Igazából krízisek nem.
Az, hogy rendszeresen nem tudtam ott lenni a családi alkalmakon, ez is tényleg így van, vagy csak a levesig. Csak ez akkor is így volt, amikor 35-40 családtag volt együtt valamelyik gyerek szülinapját ünnepelni nálunk. Én meg csak éppen a puszira tudtam beszaladni, mert nagy gyülekezetekbe szolgáltam, esküvők, azok ilyenkor vannak hétvégén. És erre utaltam, erre a kettősségre, lelkiismereti oldalról is, hogy nagyon nehezen tudtam mindig a szolgálatra nemet mondani, ezt ilyen értelemben nem tanultam meg, hamarabb sínylette meg ilyen értelemben a család, de én is úgy élem meg, hogy jó a kapcsolat a gyerekekkel, tehát hogy azért nem apa nélkül nőttek fel, csak nem tudtam végig jelen lenni.
Nem biztos, hogy a mennyiségben, hanem a minőségben.
Hát
tényleg
ez az Úristen kezében van. Ahogy az egész, ahogy így talán kirajzolódik, hogy az Úristen nagyon sok mindent el tud rendezni, hogyha közben azt élik meg azok, akik ezt az egészet látják, hiszen a család sem tett igazán soha szemrehányást, mármint a nagyobb család. A barátaink és a család is annyira fontosnak érezte mindig a szolgálatot is, hogy pontosan tudták, hogy ez miről szól. Néhány gyülekezeti tag volt időnként, akik ezt kevésbé értették. Gondolj arra, hogy egy biblia körben megkérdezik, hogy és akkor hogyan nevelik a gyermekeiket. Hogy tartok áhítatot a családomnak naponként? És én elmondtam, hogy nálunk nincs naponkénti áhítat, mert legtöbbször én alszom, amikor feleségem elindul, mert távolabb van, most már különösképpen is a munkahelye, de mindenképpen alszanak sokszor, mikor én hazaérek, tehát senki nincs belekényszerítve, sem a közös ebédekbe, és azonnal megkaptam, hogy ezt így nem lehet, hogy ezt hogy kellene. De ugyanazok mindig elvárták azt, hogy a lelkész úr, vagy esperes úr legyen ott minden alkalmon, és ezeket nem szabad kihagyni, mert azért van a gyülekezet, a bibliaórák sokasága. Szóval mindenkinek megfelelni ugyanúgy nem lehet, mint más területeken sem, és azt hiszem, hogy mindig a házas feleken múlik az, hogy az ő életüket az Úristen színe előtt hogy tudják megélni. A vitáikból is, meg a nehézségeből is hogy tudnak talpra állni, pontosan ez mutatja reménység szerint akár a gyerekeknek, akár a környezetüknek azt, hogy van egy olyan forrás, ahonnan lehet meríteni.
Olvastunk itt egy anyagot, amiben szerepelt az, hogy a házasság valóságával kell szembesülni, és ezt azért könnyen félre lehet olvasni, és lehet válságot is olvasni. Erről beszéltünk itt, tehát, hogy egy betű a különbség. Volt olyan, amikor ezt éltétek meg, hogy akár válságba kerülhetett a kapcsolatotok? Vagy tudtátok ezt úgy végigélni, hogy mindig a valóság az ez, és akkor hozzáidomulunk?
Hát a bőröndömet egyszer sem találtam az ajtó előtt. Ilyen értelemben nem, ilyen jellegű válság nem volt. Bennem soha nem fogalmazódott meg az, hogy itt ez olyan válság, ami végét kellene, hogy jelentse a kapcsolatnak. De olyan előfordult, hogy napokig ment valamiről hát ettől még a napi élet zajlik, meg ettől még szeretjük a gyerekeket, meg tulajdonképpen én azt gondolom, elmondhatjuk, hogy egymást is, ez úgy mindig kiderült, csak volt olyan vita, amit nehéz volt eldönteni és dűlőre vinni, hogy most kinek is van igaza, és amit az ember egy igehirdetésben könnyedén elmond, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat egy pillanatot letenni, azt, aki ténylegesen benne él egy kapcsolatban, az tudja, hogy ez nem mindig olyan egyszerű elengedni. De egyébként a temperamentumtól is függ. Tehát én egy sokkal könnyebben vitatkozó ember vagyok, sokan ezt nem gondolják, de ilyen családban nőttem fel, megmertük vitatni egymással dolgokat, Klária, hogy mondtam, sokkal csendesebb valaki, tehát ezt is meg kell tanulni egy párkapcsolatban, hogy hogyan tudunk egymással kommunikálni, neki is meg kellett tanulni, hogy velem beszélni kell, vagy mondani kell, nem elég esetleg hallgatni egy kicsit jelezve, hogy most valami nem stimmel, és nekem meg lehet, hogy néha meg kellett volna tanulnom többet hallgatni, de ez csak az együttérés, meg az egymás szeretete folytán lehet megtanulni, és pont az a lényeg, hogy azért vitatkozik az ember a másikkal, mert szereti, mert fontos neki, mert vele akarja megoldani és megélni. Hát ennek a dinamikáját nehéz eltalálni, hogy ez mindig azon a határon belül maradjon, hogy ne legyen benne romboló vagy pusztító érzés, hanem aztán végül épülésére legyen annak a kapcsolatnak.
Lélekhangoló.
Klári?
Nem éreztem soha azt, hogy valami olyan vita lenne közöttünk, amit ne lehetne megoldani. És miután teljesen különbözőek vagyunk ebben, és tényleg a Peti sokkal temperamentumosabb, tehát én nem szoktam kiabálni. Bezárok és megvárom a megfelelő lehetőséget vagy alkalmat, amikor folytathatjuk és megbeszélhetjük. De az is igaz, hogy nem nagyon tartalékolom magamban ezeket a dolgokat, tehát ami nekem nem jó, annak azért hangot adok. És azért szerintem az jellemző a kettőnk kapcsolatára, hogy úgy nagyon békességgel el tudjuk fogadni. Tehát így viccelődtünk, nevettünk, hogy elmegyünk valahová mondjuk vásárolni, és én megkérdezem tőle, hogy melyiket vegyük meg. És akkor a Peti azt mondja, hogy a bal oldalit, és én biztos, hogy a jobb oldalit veszem. És ezt így elengedi ő is. Nincsen belőle semmi gond.
Az igazság, hogy amikor 30x éve együtt vagyunk, köszi, ez egy olyan távolság már, ahol az ember azokon, amik talán az első viták alkalmával meglepetést okoznak. Ezek tényleg már derűre tudnak okot adni, és az ember látja mindebben azt, hogy az Úristen hogy készít fel nagyon sok mindenre szép lassan bennünket az életben, hogy hogyan kell elhordozni. Nem csak egymás kapcsolatában, vagy egy családi közösségben nehézségeket, hanem adott esetben a szolgálatunkban, munkában, hogy valamilyen önreflexióval azért tudjunk élni, és tudjunk ebből tanulni és épülni.
Klári, az elhangzott, hogy te pedagógus vagy, és most is egy gimnáziumban tanítasz. Milyen tanácsot lehet megfogalmazni a mai fiataloknak, akik talán még úgy előtte állnak az elköteleződésnek?
Amikor nekem kapcsolatom van a diákokkal, az elsősorban a tanítási óra. És minden alkalommal az útmutatói igével kezdjük az órát, és arról beszélünk is egy kicsit. És amire mindig megpróbálom őket egy kicsit rávezetni, hogy ha döntéshelyzetbe kerülnek, akkor az nagyon fontos, hogy az Istennel való kapcsolata hol helyezkedik el. Nagyon lassú folyamat ez, amíg az embernek beérnek talán ezek a dolgok, csak reménykedhetünk abban, hogy ezek a magok, amiket így szétszór az ember, vagy hogy ezek a beszélgetések egyszer majd célba érnek, és valamikor jó döntéseket fognak hozni. Talán azt érezhetik, hogy szeretem őket, örömmel vagyok közöttük, a hitelesség talán, ha érzik bennem, vagy a magatartásokban, vagy a beszélgetéseinkben, akkor talán ez lehet egyfajta iránymutatás.
És hozzátenném az elvárásokat. Majd olyan világban élünk, ahol mindent megszerezni akar az ember, mert hát ilyen kínálati világban. De a párkapcsolat az nem ilyen. És ebben nagyon könnyen belecsúszunk egyébként az évek gyakorlata során is, mert elvárunk egymástól ezt-azt, vagy mert ez volt a gyakorlat, vagy mert a családunkban ez jött. Ebben egyébként nagyon kiúzanítóak a gyerekeink, akik már egy más nemzedék, egészen másként nőnek fel. Nem biztos, hogy jön az az apakép, vagy tradicionális férfi szerep él bennük, és női szerep egy házassággal kapcsolatban, mint még bennünk. Engem nagyon sokat formált a kamaszlányommal való viták, és a vele való kapcsolat, és tényleg sok mindenben a látásomat is csiszolta. De egy házasság akkor jön létre jól a szerelmesek között, hogyha nem pusztán csak boldog akar lenni, hanem kész boldogítani. Ha az nekem mindennél előrébb valóbb, hogy ő legyen boldog, akkor egészen átrendeződnek a súlypontok. És azt hiszem, hogy ha az Úristen előtt megállunk, aki mindent odaadott azért, hogy nekünk életünk legyen, az ő fiát odaáldozza értünk, akkor közelebb jutunk ehhez az áldozathoz, amit nekünk is valamilyen módon a szeretett kapcsolatainkban meg kell tanulnunk megélni, és nem tudok mást kívánni, mint hogy minél többen keressék azt, hogy így tanulhassanak egymás mellett, és tapasztalják meg azt az áldást, amit az Úristen közben az életükre ad.
Köszönjük szépen, és azt gondolom, hogy ez egy jó végszó lehet, nem egy az egyben másolandó példákat szeretnénk itt, vagy modelleket állítani, hanem bepillantást engedni életekbe, küzdelmekbe, sorsokba, ahol végül is az adja meg a kulcsot, hogy naponként van egy Isten kapcsolat, amiben naponként van meg az erőforrás, meg az útnak a kibontakozása. Köszönjük, hogy mindezt megosztottátok velünk. Még legalább 36 évet kívánunk akkor a folytatásra, és Isten tartsa meg benneteket és családotokat.
Köszönjük mi is.
A házasság Isten által rendelt együttélés férfi és nő számára, amely életüket gazdagítja, egyben formálja. Erről szólt az elhangzott beszélgetés is, amelyben Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét Klárát, Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkész kérdezte. A beszélgetés további interjúinkkal együtt megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádiómenü alatt. Követhetnek minket a Lélekhangoló Spotify podcastján is, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján. Az Evangélikus Rádiómisszió várja leveleiket, visszajelzéseiket e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-ben pedig a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
Sok mindent kérhetnék Istentől, de ma este nem kérek mást. Csak hogy foghassam kezed egy életen át. És tudom, hogy hallják ott fent ezt a csendes imád. Hogy átöleljem, s ma este megérjek már.
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!